Értékmegőrző Szabad Egyetem. Margócsi István előadását közvetítjük.
De nem teljesen szabályos előadást tartanék, mert mint a FUMK-i irodalom mondjuk így kutatója, előtt fölhímlett előttem az a az esemény 1836-ból, amikor Kölcsey Ferenc fölállt és így szólt: búcsú az országos rendektől. No most nem ezt szeretném itt imitálni, de minden esetre ennek a beszédnek volt egy rendkívül fontos aspektusa, hogy Kölcsey megpróbált szembenézni azzal, hogy miért úgy csinálta, amit csinált. És most én arról beszélnék itt, hogy miért foglalkoztam én annyit Petőfivel, és miért tartom fontosnak azt, hogy az egyetemen mondjuk egy folyamatos és érdekes, legalábbis számomra érdekes Petőfi újraértelmezés zajoljék és folyjék. Nem egyszerűen azért, mert Petőfinek mind az életét, mind szociológiai jelenséget, életművét, mind kitűnő első osztályú teljesítményt fontosnak tartom, hanem azért is, mert Petőfi esetében a 150 éves recepció egy olyan speciális és különleges esetet teremtett, ami így mondjam, magához, az életműhöz való hozzányúlásnak a moduszait rendkívüli mértékben meghatározza, egyrészt korlátozza, másrészt pedig egészen különleges lehetőségeket nyit meg. És mivel azt gondolom, hogy az egyetemnek a feladata az az lenne, hogy az általános és középiskolában szerzett tudást radikálisan újrarendezze és rákérdezzen azoknak az általános tényeknek és igazságoknak a valóságos tartalmára és összefüggésrendszerére, amit az iskola természetesen csak általánosságban és közhelyszerűen tud prezentálni. És ezért az egyetem feladatát én abban láttam, hogy újra értelmezzük azt, amit az iskolában és az irodalmi és az egyébkénti közéletben közhelyszerűen mindannyian tudunk. Ezért Petőfi esetében teljesen kézenfekvőnek látszott, hogy őt modellnek lehet tekinteni, hiszen minden irodalmi gesztusnak, ami a magyar irodalmi életben 150 éve zajlik, tulajdonképpen az alaptényezője a Petőfihez való viszony. Ugye, ma is posztmodern ide-oda, 20. századi késő modernség, avantgárd ide-oda, a kritikai életben rendkívül gyakorlatilag találkozunk azzal, hogy a költészetet a Petőfi modell alapján értelmezik, pontosabban azon modell alapján, amit Petőfi önértelmezésként magáról megfogalmazott, és amit az utána következő közvetlen recepció kvázi rögzített, és ez olyan borzasztó mértékben befolyásolja az egész irodalmi, hogy mondjam, reflexiós teret. Továbbá, Petőfi olyan értelemben is minden irodalmi tájékozódásunknak az alapja, hogy teljesen egyértelműen úgy él a köztudatban, hogy rólam ma már mindent lehet tudni. Egy egészen kitűnő, nagyszabású író, amikor megtudta, hogy én Petőfiről írtam könyvet, akkor azt mondta, hogy mit akarok én Petőfiről, hiszen őről mindent lehet tudni már, és róla már mindent megírtak. És ez a köztudatban valóban így él. Persze ennek megvan a maga alapja, mert egyrészt Petőfiről sokkal többet tud, mind az irodalmi közvélemény, mind pedig a szaktudomány, mind más költőkről és írókról. Hiszen gondoljuk meg, hogy nem néhány éve elhunyt kitűnő kollégán Kerényi Ferenc, mikor megírta a Petőfi életrajzát, akkor elmondta, hogy Petőfi életében összesen 8 nap van, amiről nem lehet tudni, hogy hol volt és mit csinált. Összesen 8 nap van, ő tudja, csak nem tudja bizonyítani. És ezért ezt a 8 napot nem írja bele az életrajzba, de egyébként valóban mindent lehet tudni. Gondoljunk arra, hogy Petőfiről sok kötetes adattá jelent meg. A dokumentáció az ő esetében, így mondjam, egy tucat másik költő dokumentációját fölülmúlja, és ezek nagyon nagy mértékben átmentek a szaktudomány berkein túl is a, hogy mondjam, szélesebb közönségnek, legalábbis az érdeklődési körébe. Hiszen Petőfihez a rengeteg ember érzi úgy, hogy speciálisan személyes köze van. Más költők esetében ez általában úgy szokott zajlani, hogy egyes versek meghatják az olvasót. Lelkéhez közelállónak találja a költő gesztusrendszerét, és ezért preferálja. Petőfi esetében viszont folyamatosan fölmerül a személyes érintettségnek a mozzanata. Csak egy példát mondok. Van birtokomban egy körülbelül 120 éves, gyönyörű, bőrbe kötött fényképgyűjtemény, egy birtokos nemes családnak a családi albuma, ahol minden kép alá be van írva, hogy ki kicsoda. Az egész család és a szomszédság és az ismerhősi köre ott van. Egyetlen kihívó példa van, Petőfi be van téve a család közepébe. Abban az időben már lehetett kapni nyomtatott ilyen kis vizitkártyaképeket, betették a család közepébe, senki más nincsen, akinek nincsen személyes érintettsége. Vagy pár évvel ezelőtt újsághírt adta tudtul, hogy Pest Imrén egy öreg nyugdíjas asszony kisnyugdíját félhetette, és fölajánlotta a kerületi tanácsnak, hogy állítsanak már végre Petőfi szobrot, mert őt végtelenül bántja az, hogy Pest Imrén még nincsen Petőfi szobrán, és számára nem elég az, hogy Pesten egyébként kb. Egy tucat másik van. Ő áldozatot hoz azért, hogy Petőfinek az emléke így közvetlenül ott legyen. Minden Petőfi előadás során, amit tartottam, a közönségből valaki valamilyen Petőfi titkot számomra fölfedett. Szóval én megtudtam például azt, hogy Petőfi nem a Petrovicsnak a fia, hanem a Mészáros segédjének, aki Húzmáriát teherbe ejtette. Most hallottam néhány napja, hogy amikor Szendhelyi Ignác elutasította Petőfi lánykérő gesztusát, akkor Petőfi az erdődi kocsmába úgy behugott, hogy az első szembejövő nőt megerőszakolta. Számtalan legenda él Petőfi kapcsán a mondjuk így nagyon széles értelemben vett nép ajkán, és ezek folyamatosan újra termelik a Petőfi iránt való érdeklődést, odáig elmenően, hogy néprajzosok fölgyűjtötték azt a történetet, amiben kiskunsági emberek elmesélték, hogyan született Petőfi. Amikor a téli éjszakában Kiskőhösről Kiskunfélegyházára mentek, akkor a Máriára rájött a vajúdás, betértek volna az útmenti csárdába, de ott nem volt hely, ezért az istállóban szállásolták el őket. A kisdedet természetesen a jászolba helyezték, és amikor ezt a történetet a kocsmában mulatozó pásztorok meghallották, akkor kimentek az asszonyhoz, és üdvözölték a szülés alkalmával. Na most ilyen történeteknek se száma, és sokkal erősebben befolyásolják a Petőfi recepciót, mint az iskola, és mint egyébként a Petőfi olvasmányok. Harmadrészt, Petőfivel olyannyira tele van a nyilvános beszéd 150 éve. Nem csak olyan szinten, hogy utcanevek vannak, meg zászlóajak vannak Petőfiről elnevezve, meg kisbolygó van elnevezve Petőfiről, hanem lépten nyomon találkozunk ünnepi beszédekben, egyéb helyeken, és olyan érdekes az egész Petőfi képzetkör, ami a magyar köz tudatban él, hogy Petőfihez az égvilágon minden elmondható, minden kontroll nélkül, és a legszélsőségesebb állítások is tulajdonképpen úgy hangzanak el, hogy a befogadó közönségnek a szeme se hebbenik. Szóval gondoljunk arra, hogy Herceg Ferenc, aki mégis egy okos ember volt és egy jeles író, az egy hosszú féloldalas bekezdésben fejtegeti, hogy Petőfi pont olyan, mint a sárkányölő Siegfried. Vagy, csak egy példát olvasnék föl, mert az idő szorít, ugye a Gyurkó László, a jeles baloldali értelmiségi Petőfi születése 150 éves évfordulójára a következőt jelje, csak egy a lobogót, aki Petőfi, nem lehet félhelyetteni, csak félhemagyarázni. Ez a lobogó félhelyethetetlen, mert egyszínű. Egyszínű, mely minden színt magába foglal. A nemzetek lobogóit, a földrészek lakóinak testszínét, valamennyi nép nyelvét, sajátosságait, minden ember gondolatját és érzelmeit. Petőfi lobogója egyszínű vörös, mint a gondolat forradalma, mint a szakadatlan jobbra törekvők forradalma, mint a cselekvés forradalma, a szenvedők forradalma, a barrikádok forradalma, a megalázottak és megszomorítottak forradalma, az eszmék forradalma, a férfiak és nők forradalma, az ünnepnapok forradalma, a mindennapok forradalma, az elnyomott nemzetek forradalma, a kizsákmányolt osztályok forradalma, a tavasz forradalma, a vihar forradalma, az éhezők forradalma, az emberi életre éhezők forradalma. Petőfi lobogója vöhös, mint az öhök tűz, mint a világ forradalmai. Mi atyánk Petőfi Sándor, jöjjön el a te országon. Na most kérem, ugye ez a 1973-ban jelent meg a Kritika hasábjain, a jeles Petőfi kutató Pándi Pál főszerkesztése alatt. Na most ez a hihetetlen benne levése Petőfinek a köztudatban, vagy ha tetszik, az infiltrációja a magyar köztudatnak Petőfi által, ez ugye 150 éve szakadatlanul zajlik. Nyilván elsősorban attól kezdődően, amikor az 1870-es években az államosított tanterv kialakítása során kitalálták azt a kitűnő ötletet, hogy Petőfi a révén kell szocializálni a magyar ifjúságot, és az általános iskolában az irodalmi és erkölcsi tanítás az Petőfi életművéhez alapozták. Ettől kezdődően Petőfihől minden gyerek, minden magyar iskolát végzett valaki hamarabb tudja, hogy a legnagyobb költő volt, mintsem, hogy olvasmány élményt elszenvedett volna. És ezért mondjam, az egésznek a megközelítése folyamatosan föltételezi ugyan az irodalmi tudást és az irodalmi tapasztalatot, de lényegében az olvasási tapasztalatnak és újhelyettelmezésének a hiánya mellett zajlik. Petőfinek a törzsanyaga az 150 év iskolai tananyagát tekintve ugyanaz a néhány vers. A Petőfi 950 verséből körülbelül 35-40-et súlykol az iskola, és ebben, hogy mondjam, a Bőti Zsolt által írott tankönyv és a Pándi Pál írott tankönyv lényegesen nem különbözik, legfeljebb az egyes versek interpretációjába és ideológiai megközelítésébe, de ez, hogy mondjam, magát, hogy mondjam, a műveknek az ott létét és jelenlétét egyáltalán nem befolyásolta. Most ez a hatalmas Petőfi kultusz, ami ugye minden területen észlelhető. Egyrészt egy hihetetlen pozitív dolog, hiszen fönntartja a költészet iránti érdeklődésnek az elvi lehetőségét. A költőt végtelenül fontosnak tekinti, és nyilvánvalóan belejátszik ez a Petőfihez való generális viszony abba, hogy Magyarországon jóval több költő esik a populáció egészéhez, mint ahogy ez hasonló fejlettségi országokban szokásos. A költészet kultusza az, mondjam, minden kiből, váhatlan helyekről is előhívja a költészetről való vélekedésnek a gesztusát, vagy esetleg a költői teremtésnek az aktusát. Hát gondoljunk arra, hogy mondjuk az első MDF kormány esetében Fekete György, ahogy államtitkár lett, azzal kezdte működését, hogy rögtön kiadott a saját verseit. Ja, egészen nagyszabású ez a gesztusrendszer, és ez hihetetlen felhajtó erővel bír. Nyilván ennek köszönhető az, hogy költészettel van átitatva minden magyar ünnepség, minden társadalmi rendezvény valamilyen szinten, nem azt mondom, hogy a legmagasabb szintűvel, de egyszerűen a költészetnek jelenléte és preferáltsága az megvan. Másrészt persze ez rettentő gátat is okoz az értelmezésbe, hiszen a kultusz azt eredményezi, hogy fölfüggeszti a kritikai és újraértelmezési igényt, tehát nem magyarázni kívánja, pláne nem bírálni kívánja Petőfit, hanem folyamatosan affirmálni és ünnepelni, vagy pedig azt is okozza, hogy a költőből nagyon sokszor nem az életművet, hanem a magát, a figurát próbálják megőrizni, tisztelni és ünnepelni, és ahhoz próbálnak viszonyulni, nem pedig a szövegekhez. Ennek a legnagyobb jelensége volt a 90-es években, az az eszelős hetsz, ami a borgozini csontvász körül zajlott, és országos felfordulást okozott, számtalan könyvvel, hivatalos eljárásokkal, perekkel, iszonyú pénzkidobásokkal, hát azért gondoljuk meg, hogy Borgozinban egy kutatóásatást ezért nagyon-nagyon drágáért lehet megcsinálni. Az egésznek ugye semmi értelme nem volt, de sok évig foglalkoztatta a Nőklapjától az irodalomtörténeti közleményekig a sajtó egészét. Vagy gondoljunk arra, hogy egy-két évvel ezelőtt egy fiatal kollega megoldotta Petőfi halálának a helytélyét, mert halálos biztonsággal kijelentette, kiskönyvben megjelent, hogy Petőfit nem a kút mellett, hanem a körtefa alatt, és nem dzsidával, hanem karddal ölte meg a gonosz kozák is. Erről kérem, akkor ebben a kiadó egy kis könyvecskét kiadni nem pihankodott. No most, Petőfinek a Petőfivel azért is érdemes foglalkozni, vagy azért is érdemes ajánlani egyetemisták számára újraértelmezése. Mert Petőfinek a költészete, mint például Frid István kötet címe is mutatja, nagyon sok posztmodern jelleget mutat. A posztmodernnek nagyon sok olyan jellege van, amit már Petőfi felfedezett. És Petőfinek a végtelen variabilitása, változatossága, az ugye folyamatos kihívást is okoz, hogyha nem egy preformált Petőfi imágó keresünk műveibe, hanem az újraolvasás során összenem illésekre is komoly figyelmet fordítunk, és éppen azt a jelenséget próbáljuk megkeresni, amit a Petőfi kultikus irodalomtörténete, amely portrét óhajtott formálni Petőfi egészéből elhallgatott, hogy Petőfi maga is folyamatosan azt hangsúlyozta, egyrészt, hogy ő neki sokféle arca van, és költészete is sokféle, ami egy közös nevező alá nem besorolható. Ez egy fantasztikusan érdekes és jópofa próbálkozás volt, amit ő végrehajtott, és éppen ezért a posztmodernnek nem megrögzött imágóihoz kvázi előmodellként kitűnően használható. Másrészt pedig a Petőfi jelenségnek, ha nem a forradalmi nemzeti apostol figurájából indulunk ki, kiolvasható egy olyan, irodalom politikai gesztusrendszerhe is, miszerint Petőfinek a frissessége, humora, komikuma végtelenül érdekes módon kimozdíthatja a magyar irodalom szemléletnek nagyszabású komolyságát és komolyságát. Ugye ő Petőfi, mint a nemzet költészetének és nemzet szabadságharcának apostola, úgy tűnik föl az esetek többségébe, minthogyha egy halálosan komoly és súlyos problémákkal küszködő ember lenne minden pillanatban, és elfelejtődik az, hogy folyamatosan átihanizálta saját tartását, folyamatosan humorosan tüntette föl gesztusrendszerét. Gondoljunk arra, hogy egy egészen kitűnő hallgató néhány évvel ezelőtt, amikor felfedezte Petőfi humorát, akkor csodálkozott egyet, s midőn azt kérdeztem, hogy de hát nem tanulták az iskolába a helységkalapácsát, amin azért mégiscsak lehet nevetni, mire így szólt, de tanár, az egy komoly komikus eposz. Most ez az irodalom szemlélet nagyon mélyen benne él irodalmi köztudatunkban, miszerint a magyar irodalom egy végtelenül súlyos és komoly, mondhatnám komoly valami. Ennek az ideológiáját ugye Németh László rendkívül intenzíven kifejtette, holott ugye ezzel szemben már Kazinczy Ferenc is fellépett, aki ugye a maga kemény szavaival így szólt, hogy a magyar költészetnek azt az istentelen gravitását meg kellene már szüntetni, valamilyen módon a kedély és a humor felé eltolni. Petőfi költészete erre kitűnően alkalmas. És hogy mennyire alkalmas, azt nagyon szépen mutatja Petőfi költészetének a recepciója az élő költészet révén. A Petőfitől való infiltráltságot mutatja, hogy tulajdonképpen egyetlen magyar költőt vagy írót nem tudnék mondani az utóbbi 150 évben, aki valamilyen módon nem reflektált volna a Petőfi jelenségre, akár pozitíve, akár negatíve, de lényegében mindenki érintette a kérdést. És ez így van a mai költők esetében is. A költő alkatok szélsőséges eltérése nem akadályozza meg azt, hogy Petőfihez hozzáforduljanak a költők. Kérem, Tandori Dezsőtől Rakovszky Zsuzsáig, így nagyon különböző alkatok ők, Petőfitől is nagyon különböző alkatok, mind valamilyen módon érintkezést teremtettek Petőfihez, ami azt mutatja, hogy a posztmodern kornak és Petőfinek tényleg lehet valami köze egymáshoz. Köszönöm figyelmüket!
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Margócsi István előadását közvetítjük. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadássorozat keretében 2013. április 19-én készült.